Arra kérdésre, hogy ki volt Jézus legnagyobb ellensége, ha nem tudjuk meg a választ, akkor azt sem tudhatjuk meg, hogy ma, ebben a momentumban ki az igazság legnagyobb ellensége. Tehát az, hogy valaki elárulta őt annak idején, és voltak neki ellenségei, ez nem csupán azt jelenti, hogy valamikor 2000 évvel ezelőtt élt egyszer egy Jézus, és neki voltak ellenségei, elárulták őt és megölték őt. Hanem azt is jelenti, hogy az igazságnak ma is vannak ellenségei. Ő azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogyha ő az út, az igazság és az élet, akkor azt jelenti, hogy igen. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy az életnek ma is vannak ellenségei, akkor nyugodtan mutatjuk azt, hogy igen, Jézusnak ma is vannak ellenségei. Ma is vannak olyan típusú emberek, akik elárulnák őt, elárulnák az igazságot, és kívánnák megölni az életet. De kik voltak akkoriban, 2000 évvel ezelőtt az ő legnagyobb ellenségei? Amúgy, ha valakinek van erre válasza, tiszta kíváncsiságból, hogy ki mit gondol, ki mire tippel, hogy ki volt Jézusnak a legnagyobb ellensége annak idején. Szívesen elolvasom, hogyha valaki beírja, hogy ő mire gondol. Ebben a momentumban nincs válasz. Jó, akkor kezdjük el távolról megközelíteni a kérdést. Hát először is tudjuk azt, hogy Róma ölte őt meg, ugye, római hatalom. Tehát fizikailag az ő testét a római hatalom végezte ki. Poncius Pilátus által lett kiíratva az ítélet, és a rómaiak ölték őt meg, római katonák megkorbácsolták, meg is gyalázták, keresztre fesztették, tövissel megkoronázták, keresztre fesztették, és átszúrták a mellkasát. Tehát ezek a rómaiak voltak. Ezt nem zsidókész csinálta. Viszont azt mondta Jézus, hogy Poncius Pilátusnak, hogy nem mondta azt, hogy nem vagy bűnös. Pilátus, te szerintem nem vagy bűnös. Nem ezt mondta Jézus, hanem azt mondta, hogy bűnösebb az, aki engem a te kezedre adott. Az bűnösebb, mint te, Poncius Pilátus. Ki volt az? Hát nyilván a zsidók voltak azok. De ezt, hogy jobban megértsük, ugye, jó, hogyha úgy mondjuk, hogy az akkori vallásos emberek és az akkori vallási vezetők voltak azok, ugye, hogy mossák kezeiket, átadták Rómának Jézust. Róma kezére bízták őt, hogy hát mi nem vagyunk hibások, mi nem öltük őt meg. Nekünk a törvényben meg van írva, hogy ne ölj. Tehát mi nem ölhettük meg. De nagyon kívántuk, hogy meghaljon. Ezért átadtuk a rómaiaknak. Persze Jézus ezt már korábban kijelentette, hogy aki gyűlöli az ő embertársát az ő szívében, az már gyilkosságot követel. És egyértelműen kijelenti azt, hogy igen, a zsidók, a vallásos emberek, a vallási vezetők bűnösebbek voltak az én legyilkolásomban, mint Róma, mint a rómaiak. Tehát akkor ugye felsoroltuk azt, hogy hát a rómaiak, ők végezték ki Jézust, a zsidók akarták, hogy Róma kivégezze Jézust, Poncius mosta a kezét, azt mondta, én nem vagyok a hibása az ő halálában, mert én nem látok benne semmi ártalmasat, ugye, semmi bűnöst, de mégis ugye, tehát Poncius már ezzel is hazugságba keveredett, mert ő kimondta. Tehát látjátok, drága emberek, hogy a mindenkori hatalom milyen? Római hatalom, római birodalom, az Európai Unió, a NATO milyen? Hát olyan, hogy ő kimondta, akkor Róma kimondta, hogy én nem látok benne semmi bűnt, amit meg kéne halnia. És mégis megtette, emberek. Poncius ugyanúgy, mint én, és te, és sokan, gyávaságból, megalkuvásból, mégis megtette, megölte Jézust. A saját ajkaival vallott maga ellen Poncius Pilátus. A saját ajkaival vall maga ellen az Európai Unió, a mai világbirodalom, drága emberek, Amerika, a NATO, a mai világbirodalom a saját ajkaival val maga ellen, pontosan úgy, mint Poncius Pilátus, aki azt mondta, hogy én nem látok benne semmi bűnt, de mégis megölte. Nem azt mondta, hogy takarodjatok innét a szemem elől, Engemet ne kényszergessetek, hogy belemenjek a gyilkosságba. Ponciusnak, hogy lett volna tartása, a gerinc a hátában, ha ismerte volna az igazságot, ismerte volna az ig és a fölteremtőjét, azt mondta volna a zsidó képmutató vallásos embereknek, farizeusoknak és írástudóknak, azt mondta volna, hogy takarodjatok a szemem elől, mert be akartok engemet rángatni a gyilkosságba, az ártatlan meggyilkolásába, ezt mondta volna, sőt, még meg is ostorozta volna az akkori vallási vezetőket. De Poncius Pilátus nem ostorozta meg az akkori zsidó vezetőket, és a mai birodalom ma sem ostorozza meg a mai vallási vezetőket, akik elárulják az életet, az utat, az igazságot és az életet, Jézust. Ma sem ostorozza meg, hanem ellenkezőleg összefog velük, tehát maga ellen val, maga ellen támadott. Poncius Pilátus megtámadta Rómát, a császárnak a hatalma megtámadta Rómát, ezért Róma nem állhatott, emberek. Róma nem állhatott. Össze kellett omolni a Rómának, az akkori Bábelnek. De ma is, drága emberek, a mai birodalom is maga ellen támad, maga ellen vall, mert kijelenti azt, hogy Jézus ártatlan, de mégis részt vesz Jézus testének a meggyilkolásában. Ezért a mai birodalom is el fog bukni. A NATO, az amerikai, az Európai Uniós birodalom, magyarországi birodalom, román birodalom, a székely és a gyergyói birodalom. El fog bukni, emberek, mert mindenki azt mondja, mindenki tudja, hogy Jézus ártatlan, de mégis részt vesznek az ő meggyilkolásában. És az az ország, az a hatalom, az a király, amely maga ellen fordul, el fog veszni, drága emberek. Tehát a római birodalom akkor tudott volna megmaradni, hogyha azt mondja Poncius Pilátus, hogy emberek, az igazság az, hogy az asszony is szólt nekem, kapott egy álmot ő is Istentől, mert ez történt. Poncius Pilátus felesége kapott álmot Istentől, hogy vigyázz, figyelmeztesd a férfit, vigyázzon, mit csinál, mert tényleg Isten fia, Isten gyermeke, az ártatlan bárány. Poncius figyelmeztette a felesége. Ha Rómának a helytartója, az akkori világbirodalomnak a helytartója azt mondta volna a vallási vezetőknek, a szajháknak, azt mondta volna, hogy takarodjatok innét, sőt, először jól megostorozhatta volna őket, akkor az történt volna, hogy Róma megáll. Azt mondja, megállt a helyét. Róma észrevette azt, hogy abban az emberben nem volt bűn, tehát nem méltó arra, hogy őt megvádolják, megkínozzák, megalázzák és megöljék. De mivel Róma a szájával maga ellen vallott, kijelentette, hogy Jézus ártatlan, és mégis megölte Jézust, ezért a római birodalom elbukott. Így bukik el az összes birodalom, drága emberek. Magyarországi birodalom, az uniós birodalom, a nagy kínai birodalom, az orosz, a NATO-s, az összes, drága emberek, az összes, így fog elbukni, így. Nem beszélve az enyémről, az én birodalmamról, drága emberek. Térjünk vissza a kérdésre. Ki volt Jézus legnagyobb ellensége? Azt már látjuk, hogy hát igen, Róma, ő tényleg megölte. A zsidók, a kereszténység ősatja, ugye, a zsidó vallásosság, a mai elbukott kereszténységnek az apukája, ő meg akarta, valósággal kívánta, hogy legyen már megölve, mert gyötör a szava minket. Hát bukik az összes kártyavár, az összes templom, az összes gyülekezet. Öljétek meg őt! Ezt tette a zsidó akkor, amit tesz ma a keresztény. Megyünk tovább. Konkrétabban, ki volt Jézus nagyobb ellensége? Mert Jézusnak volt nagyobb ellensége, mint Róma és a zsidók. Kinga, itt vagy-e? Te mit gondolsz, hogy ki volt az ő legnagyobb ellensége, vagy kapsz erre valamit?
Hát a tanítványaira gondolok. A legközelebb állók.
Tanítványaira. Igen, tehát a rómaiakat azokat már megbeszéltük, a zsidókat megbeszéltük, és akkor vannak ugye a hozzá közel álló emberek, az ő tanítványai, az ő szerettei, az ő barátai, akik nagyobb ellenségei voltak Jézusnak. Ja, persze, de kihagytok Judást. Igen, tehát kezdjük akkor Judással, nem? Folytassuk Judással.
Igen.
Tehát Judás, igen. Először Judás. Na, te mégiscsak elárultad.
Az elme milyen gyorsan átugorja a Júdást. Felmenti.
Igen, mindjárt felmentjük Judást, mert ezért meg szenté avatjuk. Kiáltó szó szenté avatja Judást. Igen. Könnyen megtörténhetne, ne figyelünk oda Isten lelkére. Igen, Judás is Jézus ellensége volt. 3,5 éven keresztül hallotta az ő szavait. A mi szavainkat is sokan hallják, és lehet, hogy több mint 3,5 éven keresztül hallották a mi szavainkat. És mégis várják, keresik az alkalmat, hogy mikor árulhatnák el. Pedig mi nem vagyunk szentek. Kiáltó szó nem szent. De hogyha Istenből szólunk, szinte Istenből szólunk, akkor ha el akar minket valaki árulni, akkor na, akkor maga ellen támad, pontosan, mint Poncius Pilátus, nem? Főképp, hogyha igaz az, hogy Istenből szólunk. Tehát akkor egyértelmű, hogy aki el akar árulni, és az a vesztünket akarja, az maga ellen szól. Tehát igen, Júdás volt az ellensége. De menjünk még közelebb Jézushoz. Nagyobb ellensége is volt Jézusnak, mint Róma, s a zsidó vallásos emberek, és Júdás. És ezek az ő tanítványai, drága emberek. Ahogy mondta Kinga, ezek az ő tanítványai. Akik hallották az ő beszédét 3,5 éven keresztül, az ő asztaláról lettek, és mégis elárulták őt. Nem úgy árulták el, mint Júdás, hogy eladták 30 ezüstért, hanem úgy árulták el, hogy jaj, mester, nem mehetsz el, nem ennyien, maradjál közöttünk. Kísértették, hogy ne menjen el, tehát hogy ne menjen ő az atyához. Pedig 3-szor mondta, hogy emberek, én haza kell menjek. Haza kell menjek, mert másképp nem váltok ti olyanná, mint én. Én haza kell menjek. Szükséges, hogy ti is olyanná váljatok, mint én. Megtehetek atyám lelkével. Lehetek teljesen szabadok, az atyám lelkéből szóljatok. Az én lelkemből szóljatok, ugyanabban a lélekből szóljatok, amiből én is szóltam, hogy erővel és hatalommal tudjatok kijelenteni a mennyek országát az emberek számára. Tehát a tanítványok is kísértették őt, Jézust, elég keményen. De volt még közelebb ellensége is, még nagyobb ellensége is Jézusnak, mint a tanítványok. Tanítványok közül ki volt az ő legnagyobb ellensége?
Péter.
Igen.
Ő volt, aki legelőször lélek által szólhatott, tehát aki lélek által megszólalt és kijelentette, hogy te vagy a Krisztus. Tehát ő kapta a legelső felismerést és kijelentést lélek által.
Pontosan Péter volt az. Péter volt az, mert ő volt a legeslegközelebb akkor Jézushoz. Később feltetőleg János volt az, aki még közelebb, tehát aki tisztában, mert ugye János találta Jézus, hogy kijelentse neki az apokalipszist, jelenések könyvét. De abban az időszakban Péter volt a legközelebb Jézushoz, legközelebb Istenhez is. Tehát Péter volt a legkeményebb antikrisztus. Szó szerint, talán emberek, Péter volt a legkeményebb antikrisztus, de értsük szó szerint, tehát támadta a Krisztust, antikrisztus, a Krisztus ellen ment Péter. És ráadásul isteni hatalommal és isteni erővel. Miért? Azért, mert Péternek már volt aprítani valója. Ő már lélek által szólt, és ismerte Isten országát, tudta, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. De mégis ugye Péter volt az, aki ezt az erőt, ezt a hatalmat, amit kapott ő Istentől, mert megkapta ő is, akkor már kapott jó sokat belőle. Azt mondta, hogy mester, nem kell meghallj, gyere menjünk innét, fussunk el, mester, fussunk el a Getsemáné kertből, de fussunk el a világhálóról is. Ne csináljuk végig azt, amit elkezdtél. Nem kell végigcsináld. Gyere, menj meg magad, Jézus. Menj meg. Takarodj el, valamerre fuss el, bújj el valahova. Nehogy megöljenek, és nehogy nem tudom én, mi történjen. Távozz tőlem, sátán. Péter, emberek, mit csináltok? Ti nem gondoltok atyám dolgaira, atyánk dolgaira? Hogy ő mit akar? Arra gondoltak-e? Hogy mi a feladat, mi az, amit el kell végezni, mi az, ami fontos, hogy el legyen végezve. Ti arra gondoltok-e? Távozz tőlem, sátán. Mit fontos erről beszél? Azt gondolja valaki csak, hogy unatkozunk, beszéljünk, ugye, ki volt Jézusnak az ellensége, nem emberek. Ami vele megtörtént, veled is megtörténik. Velem is megtörténik, és veled is. Mindannyiunkkal, emberek. Ügyeljetek, mit csináltok. Nekem az ellenségem nem azok, akik a YouTube-on engemet mocskolnak, az én személyes ellenségeim. Persze ők is ellenségeim, de figyelembe se veszem őket. Nem tudom, figyelem, nincs időm arra. Figyelembe vegyem őket. Jézus Poncius Pilátust figyelmen kívül hagyta. Távol álljon tőlem, hogy én összehasonlítsam magamat vele. De Poncius Pilátust figyelmen kívül hagyta. A papokat is figyelmen kívül hagyta. Minden figyelmen kívül hagyott. A legnagyobb kísértést ő nem a zsidóktól kapta, a farizeusoktól, a rómaiaktól, emberek, hanem azoktól, akik már az igazságot ismerték valamennyire, de nem voltak teljesen megtelve azzal, és ellene akarták fordítani az igazságot, amit tőle kaptak, általa kaptak. Ez történt, drága emberek. Ez. És közülük is Péter volt a legeslegerőteljesebb kísértő, mert közel, ő volt a legközelebb Jézushoz. Nem Júdás volt Jézusnak a legnagyobb ellensége, hanem Péter, az ő barátai közül. A te barátaidod közül ki a legnagyobb ellenséget neked? Aki a legközelebb van hozzád, a barátod közel van hozzád, de az ellenséged még közelebb, mert ő a barátod képében van ott. Ez mindenkivel meg kell történjen, drága emberek. Jobban megtörtént, Jézus nem volt kivétel. Te sem vagy kivétel, te sem leszel kivétel. Vagy teljes vagy szent lélekkel, Istenek a lelkével, és nem kell emberekre figyelj egyáltalán. Egyáltalán. Senki nem mondja meg, hogy mit csinálj. Manipulálhatni manipulálhat, mert Isten megengedte. Megengedte Péternek, hogy manipulálja Jézust. Én is kaptam manipulációt, igencsak közeli emberek által. Meg voltam kísértve a barátaim által, ma is. Ma is meg voltam kísértve barátaim által. De nekem kellett eldönteni, hogy kinek engedek. A léleknek, atyám lelkének, Krisztus lelkének, vagy a barátaimnak. Neked kell eldöntened, Isten megengedi, hogy meglegyél kísértve a legeslegközelebbi személy által, aki hozzád közel van, és Isten így tanít mindenkit. Iringó is elmondta egy videóban, hogy igen, hozzá az édesanyja van a legközelebb. És Isten megmutatta, hogy annyira fontos, hogy ismerjük egymást mi ketten, tehát a mindenható Isten és ő. Hogyha anyád balra akar menni, akkor te nem mész vele. Te arra mész, amire én mondom. Mert nem tudhatod, hogy anyáddal mi fog történni. Meg fog-e egyáltalán menekülni? Vagy ha megmenekül, mikor fog ő megmenekülni? Akkor, amikor te, vagy máskor, később, vagy Isten tudja. És azt gondoljuk ugye, hogy jaj, hát ez, hogy mondjam, ez csak igen, ilyen spekulás, nem biblikus, nem, persze nem biblikus. Távozz, sátán, távozz, takarodj innét, nem biblikus, sátán. Teljesen biblikus, drága emberek, sőt, Jézus nagyon keményen fogalmaz, sokkal keményebben, mint ahogy én valaha fogalmaztam, aki nem gyűlöli meg anyját, apját, fitestvérét, lánytestvérét, sőt, még a saját lelkét is nem gyűlöli meg, nem követhet engem, aki engemet nem szeret jobban mindenkinél. Nem követhet engem, és nem fogja tudni megtapasztalni, meglátni azt, amiről beszéltem, a mennyek országát. Így beszél Jézus, drága emberek. Nekem meg voltam kísérte nem egyszer, nem kétszer. Provokátorok által, ellenségeim által, farizeusok által, vallásos emberek által, anyám által, mindenki által meg voltam kísértve. El is buktam sajnos elég sokszor. De meg vagyok kísértve azok által is, akik a legközelebb vannak hozzám, akik szintén az igazság útján járnak velem együtt, drága emberek. Az összes Péter által meg vagyok kísértve, de te is meg vagy, tudjál róla. Kemény, ugye? Kemény szavak. Bárcsak fognál be a száját. Igen, drága emberek, ez történt, ez történik. Minap azt mondhattam, hogy ez az út annyira keskeny, hogy egyedül csak én férek el rajta. Mielőtt bárki ezt félreértelmezni, pontosabban fogalmazok, hogy egy személyes, egy ember tud végigmenni a keskeny úton a penge élen. Egy. Nem kézenfogva, egymást ráncigálva, egymást manipulálva, nincs ilyen emberek. Nincs. Még én is kaptam ma is üzenetet, hogy rólam, mert sokan kaptak velem álmot, többen kaptak velem álmot az elmúlt években, sok álmot kaptak, s figyelmeztetés, meg Isten használta az én személyemet, hogy segítsen másoknak. Kaptam velem is álmokat, csak akkor kaptam olyan álmot, hogy hát Isten ezt üzeni, meg minden, és mondom, jó van ember, de akkor Isten nem, itt voltam ebben a szobában egész nap, voltam csendben is, nem akart hozzám szólni személyesen, vagy milyen helyzet. Miért ment oda hozzád? Mit akar Isten saját magát megtagadni? Mit akar ő a kerülő úton menni? Megértem, hogyha valaki visszazuhan a világba ezerrel, és Istennek a jósága őt megkeresi emberek által, teljesen rendben van. De amikor valaki próbál ezen az úton lenni, Istenben lenni, és megkeresi Isten őt egy, mit tudom én, egy operencián túli ember által, ott már valami nem stimmel. Talán az én hűségemmel nem stimmel valami, drága emberek. Én nem vagyok hűséges. Engemet hogy kísérhet meg bárki is, ha én lélekben vagyok? Hát úgy, hogy én nem vagyok teljesen lélekben, drága emberek. És Isten megengedte, és meg is engedi a legközelebbi barátainak is, hogy megkísértsenek. Oké? Ez a szent igazság, drága emberek. És akkor lehet, hogy majd jönnek egyszerre 20 000-en, vagy amennyien vannak, az ellenségeimmel együtt megkísértenek, hogy jaj, hát abba kéne hagyni a YouTube-ot, meg a Facebook-ot, mert a fenevad, nem tudom én mi. Jó van, barátom, nagyon ügyesek vagytok, össze vagytok fogva, ügyesen beszélgettek mindens. Átadjálak nekem az Istennek az üzenetét, de mi a helyzet velem? Tehát akkor nekem mond-e valamit a mindenható Isten, vagy nem mond semmit? Velem mi a helyzet? Ugye milyen kemény? Miért fontos erről beszélni? Azért, mert Isten tanított minket több éven keresztül, és mégis az történik, hogy az emberek egymásra hallgatnak. Azok, akik rávetítik a tekintetüket Istenre, ráfigyelnek Istenre, azok is megvannak kísértve, hogy egymást hallgassák. Hát kaptál-e lelket? Van-e lélek nálad? Igen vagy nem? Van vagy nincs? Ha kaptál, akkor mit csinálsz azzal? Hova lesz Jézusnak a tanítása? Hogy senki nem tanít senkit? Hova lesz az, hogy abban a vigasztaló a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya? Na ő majd megtanít mindenkit személyesen, és eszébe jutatja mindazokat, amiket Jézus mondott. Ezt teljesen figyelmen kívül hagyjuk. 5 embernek a véleményéből és az álmából kell megállapítsa, mit mond nekem Isten? Hello? Van ott valaki? Ügyeljetek, emberek! Mert tényleg keskeny az út. Nagyon keskeny. És a kapu az nagyon szűk. Ott csak egyenként tud átvinni minket Isten. És hogy meg fogják egymást kísérteni az utitársak? Persze. Én meg lettem kísértve. De még azzal is meg lettem kísértve, hogy haragudjak rájuk. Azt a hé, dupla vagy semmi. Dupla vagy semmi, emberek. Egyrészt meg lettem kísértve általuk. Tudtam, hogy ők nem akarnak nekem rosszat. Mit akarnának? Péter sem akar Jézusnak rosszat. Mégis megkísértettek. És akkor most én haragudjak Péterre, haragudjak a többiekre? A kis prófétát kitévesztette meg, hogy meghalt. Az idős próféta, ügyeljetek. Tehát senkire nem neheztelhetek, teljesen biztos. Ez is kísértés volt számomra, próbatétel volt mindenképp, hogy oké, most jönnek ezek a dolgok, megkeresnek, ilyen álom, meg olyan álom, engemet láttak, és ez történt vele, meg az történt. Most akkor kire figyelek? Ha rájuk figyelnék, és nekik engednék, a Krisztusi nem lehetnék. Hát eddig sem úgy beszéltem, mint a YouTube-on, és a Facebookon, hogy megkérdeztem, hogy kinek mi a véleménye. Eddig is a mindenható Isten, nem akarom ezt zsákmányként kezelni, nem akarok én ezzel úgy dicsekedni, mint az enyém volna, az ő ajándéka. Hát eddig sem úgy beszéltem, hogy nekem szépen felsoroltam mindenki, mit mondjak. Persze volt olyan is, egymás hatással voltunk. De amikor még nem volt senki, akkor én hogy beszéltem? Mások álmai szerint? Nem, emberek. Kaptam valamit a mindenható Istentől. Azt sem tudtam, hogy jó-e, nem-e. Mondtam, egyszerűen mondtam. Isten épített. Rombolta a régi emberemet. Építette az újat. Nem hiába vannak ilyen kemény szavak. Anyját, fitestvérét, lánytestvérét, feleségét, még a saját lelkét is nem követhet engem, aki azt nem gyűlöli meg. És persze ezt, akinek van lelke, az értse meg, hogy ne szó szerint, mert itt nem arról van szó, hogy most én haragszom, vagy neheztelem, távol álljon tőlem, hogy valakire is nehezteljek. Mert ha Isten megengedte annak az embernek, Péternek, hogy megkísértse Jézust, vagy annak a szolgának megengedte, megkísértse Dávidot, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy hát ez nem helyes. Nem, hát ő végezte az ő dolgát, és én végzem az enyémet, nem? Ennyire egyszerű. Nincsen neheztelés. Valakinek üzenete van, valaki rólam álmodik, álmodozzon nyugodtan, hogyha adja neki Isten az álmot, álmodjon. Ha el kell küldje, akkor küldje. Ha Isten nekem megadja, akkor meghallgatom. És hogy én hogyan fogok arra reagálni, vagy válaszolni, vagy arra fogok-e figyelni, amit Isten mond, vagy pedig arra, amit ő mondott, az már az én döntésem. Így van-e? Na, és akkor következő kérdés az, hogy volt-e nagyobb ellensége Jézusnak, mint Péter? Mert mostanig úgy tűnik, hogy Péter volt Jézusnak az első számú, a legkeményebb ellensége. Volt-e nagyobb ellensége Jézusnak Péternél?
Nekem az jött így lélek által remélhetőleg, hogy a Getsemáni kertben, amikor így imádkozott, hogy atyám, ha lehet, vedd el tőlem ezt a poharat, de mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Tehát neki is ott volt a test, habár a szent volt, és nem érintette a bűnt, de mégis alkalmas volt arra, hogy megkísértse. Tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy az atya megengedte, hogy a Jézusnak az elméje megkísértse a lelket. Úgyhogy ezért is mondhatta ki ezt a őszintén megvallotta, hogy ő is meg lett kísértve a testi gondolkodás által, mindazonáltal, hogy ő ezt nem érintett, hiszen a tengeren járhatott. Mindig lélekben lehetett, de az utolsó pillanatban viszont az atya megengedte, hogy benne is felmerüljön a testnek a ravassága.
Pontosan, pontosan. Így van. Kihagytunk egy nagyon fontos kísértőt, itt közben Levente szól az anyukáját, ugye Máriát, akit imádnak sajnos itt Székelyföldön. Nagyon kemény kísértője volt ő is, de valahol ő Péter tanítványok után, mint kísértő, ott volt ő, tehát ő nem volt olyan közel, és ezért is mit használták fel Péter, tehát Péterre építettük az egyházat. Mire? Péterre? Aki háromszor megtagadta Jézust. És akire azt mondta Jézus, hogy sátán, hát az egyház maga ellen vallott, drága emberek. A katolikus egyház maga ellen vallott. Azt mondta, a tenger fővényére építettük mi az egész kócelájt. Ez történt, drága emberek. Ez. Maga ellen vallott a katolikus egyház. Amikor azt mondja, hogy Péterre van építve. Ne. Jézus nem azt mondta, hogy Péterre épít, azt mondja, hogy ezekre a szavakra, amiket kimondtál Péter, mert te mondtad azt, hogy én vagyok az élő Isten fia, erre a kijelentésre, Jézusra, kősziklára, az én szavaimra épül fel az az egyház, amely nem fog leromboltatni. Egyetlen ház nem fog leromboltatni az, amely az én szavaimra épül. És arra, hogy az emberek úgy hallják Istent, mint ahogy Péter hallotta akkor, amikor kijelentette, hogy tényleg Jézus az élő Isten fia. Erre a kijelentésre, meg erre, hogy az emberek személyesen hallják Istent, mint akkor, ahogy hallotta Péter, erre lehet csak életet építeni, és semmi másra, drága emberek. Semmi másra, és senki másra. Ez az igazság. És a legnagyobb ellensége Jézusnak az ő teste volt. A bűnteste, amit ő is kapott Istentől, hogy testi módon szóljon hozzánk. És azt mondta, hogy hát én ezt erős nem kívánom. Én tudom, hogy mi vár rám, de ezt erős nem kívánom. Ő megvallotta őszintén az atyának, hogy atyám, én ezt nem kívánom. Ha lehet, akkor múljon el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Ezt mondta Jézus. Tehát akkor ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy a Krisztusnak, a feltámadt Jézusnak a legnagyobb ellensége az ő testi mi volta volt. Nem is Poncius, nem is Pilátus, nem is a zsidók, nem is a rómaiak, nem is Soros György, hanem az ő testi, földi mi volt a emberek. Hogy féltette az ő földi mi voltát, az ő testi mi voltát. Mert testben volt, ő is valamilyen mértékben azzal azonosult. Nem tudta figyelmen kívül hagyni, hogy ő Jézus is. Feltetőleg hímnemi, ugye? Szakálla van meg. Követik őt az emberek. Igen, tehát ez is igaz, amit mond Levente, hogy az ő teste ellensége volt, a saját teste, ugye, ellensége volt már a 40 napos puszta alatt is, és Jézus ott már megvívta vele a harcot, leuralta. Tehát ő kétszer győzött, úgymond a test fölött, mert egyszer győzött a pusztában Jézus, Isten lelke által megtagadta a testet, nem evett semmit. Utána pedig mégis azt a testet használta, amit legyőzött, azt használta arra, hogy beszéljen az olyan emberekhez, mint én, amilyen vagyok, az ilyen nyomorultakhoz. Tehát kétszer kellett legyőzelmet, amikor ő a testet visszavette, hogy ő azt használja mint eszközt, hogy szóljon az emberekhez testi módon, akkor valamilyen szinten feltetőleg ő is azonosult a teste, és le kellett a gecsemáni kertbe, le kellett megint a testet győzze, le kellett vesse. És legyőzte a testet, a testi identitását teljes mértékben maga alá tette, és nagyon beszédes az ő megfeszítése, engedte az ő testét megfeszíteni a lélek kívánsága által, a lélek szava által. A megfeszítés most nem fognak lehet, hogy engemet keresztre feszíteni, viszont a lélek által, ugyanazon lélek által, amely által, aki által szólt Jézus, én is fontos, hogy megfeszítsem a testemet. Ami azt jelenti, hogy én azt cselekszem, amit a lélek mond nekem. Nem a testnek a kívánságát, csak gondolatát hajtom végre, hanem a lélek kívánságát és a lélek gondolatát hajtom végre. És így van megfeszítve a test, és legyőztem a testet, és legyőztem a halált. Krisztussal együtt. Ez a diadal, drága emberek, ez a diadal, az örök élet. Röviden még annyit, hogy látom, és tényleg ezt nem gonoszsággal mondom, féltéssel mondom, hogy látom, akik hallottak Istenről, és érezték, hogy pedig ezek a szavak nem tökéletesek, amiket én mondok. Látjátok, hogy néha hadarok, néha én sem értem, mit mondok, meg dadogok, meg minden. Ezek a szavak nem tökéletesek, és mégis az emberek érzik, hogy Istentől vannak ezek a szavak. És örömmel hallgatják. De Isten nem engedi meg, hogy ezek is ugye, teljesen tökéletesek legyenek, megengedi a beszédhibát, megenged mindent, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy engemet kell kövessen. Tehát engemet követni bűn, drága emberek. Főképp, hogyha az Úristen felkínálja számodra és az újjászületés lehetőségét, hogy a lélek által halljad őt, engemet követni bűn. Tehát látjátok, hogy számunkra is nagy kísértés az, hogy a lélek szava legyen az első. Persze, hogyha valamit mond Kinga, vagy Levente, vagy Levike, vagy bárki, Tibor, megszívlelem, hogyha Isten azt akarja, megszívlelem, és hogyha jó, akkor megtartom és használom. Ugye? Rendben van ez. De nem engedhetem azt, hogy engemet manipuláljon bárki is. Még a legközelebbi ember is, hogy engemet manipuláljon. Mert hogyha engedem, hogy manipuláljon, akkor eléggé bizonytalan az én igazságom. Sőt, még veszélyes is lehet azok számára, akik hallják azt. Tehát nem szabad hagyjam magamat manipulálni. A lélek erejével, a Krisztus kardjával. Le kell még azt is fegyverezzem. A teljesen jó indulatú és jó szándékból való manipulációt, drága emberek. Na most, ha valaki hallja ezeket a beszédeket, ezeket a szavakat, és érzi, hogy mit jelent az, hogy Isten féltően szerető Isten, hogy ő mindenkinek ad bőségesen, személyesen, ad Kingának is, és mindenkinek személyesen, féltően szerető Isten. Azt mondja, hogy ha személyesen engemet hallasz, akkor teljesen biztos, hogy átviszlek azon a kapun. De akkor rám figyelj, teljes mértékben. Nincsen sem tesó, itt senki nincsen. Sút senki. Ahogy mondják Székelyföldön, sút senki, így mondták régebb. Sehol senki. Nincs senki, drága emberek. És hogyha nem jutatná most eszembe nekem a lélek, hogy én korábban mit kaptam tőle, akkor ugye még bizonytalan is lehetnék. De van egy olyan írás, egy nagyon kemény kijelentés, utolsó válaszval, Isten és ember között. Abban Isten nekem már évek ezelőtt kijelentette, hogy mit jelent az, amikor csak ő van, és én és senki más, az ő lelke, és én és senki más. És ez mindenkivel, mert ez a mennyek országa, drága emberek, hogy csak ő van és te, csak te és ő. És ez mindenkivel, mindenkivel, érthető? Hát mindenkivel ez történik. Mindenkiben ő teljességre jut. Eképp senki nem kell tanítson senkit. Nem kell senki sem figyelmeztessen, sem álmokkal, sem éber állapotban, semmilyen módon. Mert az ő lelke van mindenkiben, és erre hív minket. Teljességre jutotta a Krisztus lelke mindenkivel. És akkor nekünk nincsen más dolgunk, mint azt cselekedni, mint a lélek nekünk mutat és vezet. És igazi örömünk van abban. De nem csak abban, amit én cselekedhetek, vagy mondhatok az ő lelke által. Hanem abban is teljes örömöm van nekem, hogy ugyanazt a lelket én hallhatom mások által, Levik által, Tibor által, Péter, Géza, mindenki által. Ez a mennyek országa. Én nem azért szólnak azok a lelkek neki hozzám, vagy nem azért mutatkoznak meg, hogy engemet manipuláljanak, hanem azért, hogy az én örömömre, hogy én csodálhassam atyám dicsőségét, ő bennük is. Ennyi. Tessék, ez a mennyekországa. Amikor Istennek a lelke, a Krisztus lelke teljességre jut mindenkiben, és senki nem kell tanítson senkit, ugyanakkor mindenki megnyilvánítja Istennek a jókedvét, az ő örömét, az ő jelenléte által. És mindenki csodálhatja és dicsérheti Istent az ő gyermekei benne. Ez a mennyekországa, drága gyermekek. Kérdés az, hogyha számunkra mi megvalljuk ezt, elmondjuk, hogy számunkra még ugye egymásnak is kísértést jelenthetünk, még ez is, még ez sem tökéletes. Isten megengedte Noénak is, hogy egy bárkában legyenek, megengedte az apostoloknak 3,5 éven keresztül egy bárkában legyenek. És nekünk is megengedte, hogy egy bárkában legyünk. Miért engedte meg? Azért, mert ez a tökéletes, ez a legjobb ötlete Istennek, hogy mi egy bárkával legyünk. Nem ezért, drága emberek. Nem kell bárkázni. Nincs bárka. Készvége, nincsen bárka. Tehát megengedi a mindenható Isten, hogy egy bárkában legyünk ideig, óráig. Az én gyarlóságom miatt, az én erőtlenségem miatt, a Kinga gyarlósága és az ő erőtlenségei miatt. Megengedi a mindenható Isten, hogy egy bárkában legyünk. Aztán azt mondja, hogy na akkor Kinga, szöksze ki a bárkából, lépjél ki a bárkából, lépjél ki a tengere, menj a tengeren járj, mint a mestered, mint a tanítót, hogy az emberek lássák Isten dicsőségét a fiúban. Hát fiú vagy, az én fiam vagy, fiammá tettelek, nem hímnemű, és nem is nőnemű, hanem fiú, Isten fiú vagy. Lépjél ki a bárkából, járj a vizen, járj a tengeren. Amit most mondok, nem azért mondom, hogy mindenki most cselekedje ezt, mert én ezt mondtam, hát akkor megint bajban vagytok. Azt mondta Attila, hogy lépjek ki a bárkából, és nyugodozok a vízbe. Ki a hibás? Attila. Nem leszek én hibás. Nem fogok felelősséget vállalni. Senkiért. Egy jó pásztor van, nem én vagyok az, Jézus. Ezt elmondom, mint bizonságtétel, amit adott az atya, ad az atya. Azt mondom, kijelentem, bizonságul azokért, akiknek ez soron következő, akinek ez nem soron következő, maradjon a bárkában, csinálja azt, amit a lélek mond neki. Kapjon még inspirációt mások által is, ahogy neki szüksége van olyan mértékben. Teljesen rendben van, drága emberek. Teljesen rendben van. És amikor azt mondja Isten, hogy lépjél ki a vízre, nem maradj el a bárkában, akkor nem maradj a bárkában. Mert a bárka meg fog likadni, és elsüllyed. És te meg nem tudsz, sem úszni nem tudsz. És a vízen járni meg végképp nem tudsz. Drága emberek, Facebookon látom, hogy olyan személyek, akik ugye megismerték Istennek a jóságát, az ő szavát, az ő szabadítását, vissza-vissza sántikálnak a világba. Mennek vissza a világba. Világi embereket követni, magukat dicsőítő embereket követni, okoskodó embereket követni, professzorokat meg mindenkit követni. Még hogyha az is bűn, drága emberek, hogy egymást tegyük fel, mi egymásra hatása vagyunk, Kingával. Hát akkor mennyivel inkább bűn az, hogy valaki meg akarja ismerni az igazságot, és folyton visszamegy a világba, mint a kutya hányásához, és felnyalja azt. Ezt tetted, drága ember, ezt tetted. Vagy ezt teszed. Nem gonoszsággal mondom, hanem féltéssel mondom, hogyha magadra ismersz, és van benned alázat, akkor kérd a mindenható Isten segítségét, hogy szabadítson meg téged attól, hogy folyton visszamenjél a hányásodhoz. Visszamenj a világhoz, a világiakhoz, és a világiaktól tanuljál. A világiaktól tanuljál, és engedd, hogy a világi tanítók, professzorok tanítsanak téged. Mert azáltal veszélybe sodorod saját magadat. És ezért adta az Úristen azt is, hogy erőteljesebben szóltam az elmúlt időszakban, hogy senki ne használja kiáltó szót arra, hogy takarózzon vele. Arra, hogy visszamenjen a világba, és azt higgye, hogy hát jó haveri viszonyban van Istennel, mert ő a kiáltó szót is hallgatja. Hallgatja a moslékot a világból, de hallgatja a kiáltó szót is. Az ilyen inkább menjen vissza a világba. De akkor meg kérem szépen, kapcsolja ki a kiáltó szót. Végérvényesen. Kapcsolja ki, és menjen vissza a világba. Menjen vissza a földi, okos emberekhez, tanítókhoz, professzorokhoz, vagy akitől, vagy vallási vezetőkhöz, akitől ő tanulni akar. menjen vissza azokhoz. Annak jobb lesz, menjen oda vissza, hogy tapasztalja meg, hogy mit jelent az emberkövetés. Jó keményen tapasztalja meg. És amikor már fáj neki az emberkövetés, akkor talán úgy Istenhez kiállt, mint még soha korábban, mint a Latola kereszten. Még azt is lebeszélem arról, hogy hallgassa, amit mondok, aki ezen az úton van már, kell figyelmeztessen, fontos, hogy elmondjam, hogy mindenki törekedjen arra, hogy hallja a lelket, és azt cselekedjen, amit a lélek mond neki személyesen, hogy legyen teljes az ő öröme, és legyen neki személyes bizonysága, személyes bizonyossága arról, hogy az élő Isten él és hűséges, és beszél hozzá személyesen. Ő nem kell féljen senkitől, senkire nem kell figyeljen. Ki mit mond? Attila ezt mondta, Péter azt mondta, Pál azt mondta. Nem érdekel. Isten hűséges, az ő lelke hűséges, és szól hozzá személyesen. Ad neked bizonyosságot, hogy legyél gazdag, és arra kér, hogy oszd meg embertársaiddal, legyél még gazdagabb. Mert a te személyes bizonságot az, ami által bemehetsz a mennyek orsz Isten országába. A te szavait, amit te szólsz lélek által az, amelyek révén Isten téged bevisz a mennyek országába. Számomra még az is bűn, hogyha én magamat követem, hogyha a lélek nekem azt mondja, hogy üljek le, és készítsek egy bizonságot, mondjam fel, vagy menjek is, valakit keressek meg, személyesen, vagy a világhálón. És én azt mondom, hogy jaj, de hát ma még nem kávéztam. Én is az már bűn. A testemet követtem. A léleknek az erejével, annak a dicsőségével nem fegyvereztem le a testem kívánságát. Mennyivel inkább bűn, hogyha hagyom más személyek által manipulálni magamat? Hogyha még az is tévelgés, hogyha a testem irányít engemet, drága emberek. Még az is tévelgés, ha a testem irányít engemet. Hogy akarok én atyába lenni, mindenható Istenben lenni, az ő lelkében, az ő országában lenni, amikor hagyom, hogy a testem engemet hordozzon, feltörője velem a padlót. Nem lehet. Lehetetlen emberek. Lehetetlen. A lélek az, aki megelevenít. A test nem használ semmit. A testünk követése, a testünknek az uralma, a testünknek az ereje, a legnagyobb ellenségünk. Jézusnak a legnagyobb ellensége az ő teste volt, amit ő 3,5 év alatt engedett a lélek által megfeszíteni úgy, hogy a testet arra használta, amit a lélek mondott, utána meg engedte a szó legszorosabb értelmében is megfeszíteni, hogy a tanítást megpecsételje, tessék emberek, én 3,5 éven keresztül a testemet megfeszítettem az atyának a szavával, és boldog voltam, volt békességem, tudtam adni boldogságot és békességet másoknak is, gyógyulást és feltámadást másoknak is. Azáltal voltam erős, hogy a testem meg volt feszítve, nem a testem vitt engemet, hanem én vittem a testemet oda, ahova akartam, ott tettem le és ott vettem vissza, ahol akartam. Ezt tettem 3,5 éven keresztül, drága emberek. És akik engemet követnek, ők is ezt teszik. Aki nem ezt teszi, nem engemet követ, az becsapja magát. Használja az én nevemet, hogy becsapja saját magát. Jézus a Krisztusnak, úgy is lehetne mondani jelképesen, hogy a Krisztusnak a legnagyobb ellensége a Jézus volt. Mert Jézus a testének volt a neve, akit ismert Mária, József, meg a többiek ugye ismertek. Spanyolország, meg Dél-Amerika tele van Jézusokkal, Jesusokkal. Krisztusnak, a gyereknek, Isten fiának a legnagyobb ellensége Jézus volt, mint test. Az ő teste. 3,5 éven keresztül. Ő is, amikor talán testindulatból szólt, hogyha volt ilyen, ő is kellett gyötrődjön, hogy a lélek visszavegye az irányítást teljes mértékben a test fölött, hogy ne a test irányítson. Ne a test akarjon tanítani, hanem hogy a lélek tanítson. Atyának a lelke tanítson. Szóljon, mert abban van szabadulás az atya lelkében. Ha a test már beleszól, megfertőzi, megfertőzteti az igaz tanítást, a mennyből jövő tanítást. Tehát Jézus az ő testét nem csak akkor fesztette meg, amikor a rómaiak őt keresztre fesztették, keresztre szegelték, hanem folyamatosan a 40 napos bőt után az ő teste folyamatosan meg volt feszítve. És attól volt ő boldog, teljes békességben az atyával. Attól volt erő nála, attól volt gyógyulás, bölcsesség, értelem, szava volt nála. A feltámadás ereje volt nála, drága emberek. Az ő teste meg volt feszítve mindvégig. És végén hagyta, hogy akkor szó szerint is, a szó legszorosabb értelmében Feszítsétek meg, ott van. És látni fogjátok atyám dicsőségét, amikor az a testet én feltámasztom. Mert az én lelkem tiszta. Az atyám lelkében vagyok, ott lubickolok. Akkor veszem fel, akkor gyógyítom meg, akkor támasztom fel ezt a testet, amikor akarom. Mert ahogy az atyának élete van önmagában, úgy volt kedves neki, hogy az ő fiának, az ő gyermekeinek is életük legyen önmagukban, élete legyen önmagában. És Jézus minket arra hív, Isten fiúságra hív. Az, hogy ez mikor lesz teljes, mi bennünk, én bennem, feltetőleg a fiúság, ahogy mondta Levente is, akkor lesz teljes, amikor már testünk nem lesz. Az, hogy most gyermekek vagyunk, inkább így a pontosabb, ugye, hogy Pál apostol mondta, hogy szinte Istenből szólunk, néha eltaláljuk, és akkor Istenből szólunk, de ahogy látjátok, az én barátaim is szinte Istenből szólnak, néha eltalálják, néha kevésbé találják el, és azáltal még az is megtörténhet, hogy kísértjük egymást, félrevezetjük egymást teljesen jó szándékkal. A mi baráti szeretetünk, ugye, amit egymás iránt érzünk, még az is úgymond ördökként van jelen, próbál felülkelekedni, fölé kelekedni az atyával szembeni hűségünk fölé, és akkor meghaltunk. De ezt a mindenható Isten nem engedi, tehát hűséges figyelmeztet minket folyamatosan, személyesen, megragadja az alkalmat. Hogyha az alkalom nem elegendő, akkor lehet másképp is, egy kis gyengeséggel, egy kis betegséggel, egy kis fosással, vagy bármivel. Isten megadja azt, hogy az ő gyermeke ráfigyeljen, túlságosan ne kalandozni az ő figyelme, mert azáltal veszélyezheti a gyermeket, a lelket. Most tényleg nyomatikusan felhívom a figyelmet, hogy csak az, aki megérthette, csak az ossza meg. Aki ezt nem érti, ne ossza meg. Tehát nem várja meg senkitől sem, viszont az jó, jót tehet, hogyha valaki ezt megértette és megosztja, talán egy olyan embernek segíteni fog, akinek pont erre van szüksége. Én ingyen kaptam, mi ingyen kaptuk, ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!